Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 449. énekünk első versét, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvédelmét élted, bátor szíved. Légy velem a mindenem, nálad nélkül nem is élek. Te vagy örök élet. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 208. énekünk első és második verseit. Így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel, már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, mellyel áll, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv végésben is maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg, így túl ez életem.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, nem nem mindig a magáról, ahogyan Jézus a keresztséget bízza ránk, van szó itt ebben a néhány mondatban, hanem sokszor a körülményekről is, mert ezek is fontosak. Azért is szoktam korábbról olvasni egy kicsit a Bibliából, mert itt a feltámadott Úr jelenik meg a tanítványoknak, és a tanítványok ezt nem fogadják egyforma kitörő örömmel, hanem azt mondja, hogy kételkedtek némelyek. Ez egy nagyon nagy bíztatás, hogy nekik mondja, hogy kereszteljetek, adjátok tovább a hitet, nekik, akik kételkednek. Ez egy nagy-nagy bizalom, hogy Isten munkálkodik mindnyájunkban. És hogy most arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy némelyek kételkedtek, de Jézus csak hozzájuk lépett, és mondott szép, nyugodt mondatokat. Ez is nagyon fontos, hogy milyen kegyelmes a mi Istenünk, mennyire türelmes, és mennyire mentes az erőszaktól, és mennyire azt gondolja, hogy amit mond, az magáért beszél. Azt mondja, hogy a tanítványoknak itt, hogy a ti szívetekben zűrzavar van, kételyek, pedig csak én mondok néhány csendes mondatot, és arra kéne figyelnetek. És minden megváltozna. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Én tudlak titeket úgy szeretni, ahogy azt elképzelni se tudjátok, és én tudom ezért megváltoztatni a szíveteket, és ha ez a szeretet lesz a ti szívetekben is, akkor ti is tudtok változásokat tenni a saját környezetetekbe. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, egy csendes mondat. És azt mondja a végén, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Érezzük-e, hogy ezek milyen súlyos mondatok, és milyen komoly mondatok, és hogy ezekre rá lehet építeni egy egész életet. Egyetlen kérdés van, hogy hiszem-e ezt. És ő ott van. És teszi. És adja. Így gondoljunk rá mi is, hogy amikor ott van a feladat, hogy a lányunkat neveljük az Úrnak, akkor ezt az mondja, aki minden hatalom, aki az ő szeretetét adja nekünk, és segít továbbadni, és aki velünk lesz ebben minden nap a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te adod az élet csodálatos ajándékát, köszönjük Beátának az életét is, és köszönjük, hogy most együtt ajánlhatjuk őt a Te csodálatos szeretetedbe, és köszönjük, hogy Te segíted a családját igazi, szeretetteljes családdá formálódni, és rád figyelni. Kérünk téged, a te szent lelked, segítsen ebben mindnyájunkat, hogy a következő nemzedéknek tudjuk átadni mindazt a jót, amit te adsz nekünk. Segíts ehhez elsősorban nekünk napról napra ezt átvenni. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, hogy szülők, keresztülők, valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás szavaival a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek tehetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük a megkeresztelt testvérünkre és családjára Isten áldását. Énekeljük a 412. énekünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Megkérem szépen a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padban, a gyülekezettel, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések után én a gyermekekkel ki fogok menni, és ma kivételesen a gyermekfoglalkozást én tartom. A mai istentiszteleten megkereszteltük Gedővári Imre, budapesti születésű felekezeten kívüli szakács, és Demeter Beáta, kisvárdai születésű református vallású pedikűrös, Beáta nevű gyermekét. Szentlélek áldja életüket, és segítse a családot a keresztjén nevelés útján. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a presbitérium ülésén meghatározta a szavazás módját, és összeállított egy kötött le jelölt listát ahogyan azt a törvény kötelességévé teszi a presbitériumnak, hogy meghatározza a szavazás módját. A 8 presbiteri helyre azokat javasolta, akik korábban már töltöttek be presbiteri vagy pótpresbiteri tisztséget. A többiek közül pedig a gyülekezetből beérkezett ajánlások alapján előírt sorrendben kiválasztott 4 pótpresbiteri jelöltet. A szavazás az október 15-i istentisztelten lesz, mához 2 hétre tudjuk tehát egyetértésünket kifejezni a jelölt listával kapcsolatban. Szentlélek világosságát kérjük a döntéshez. Az istentisztelet után szeretettel várjuk a testvéreket pedagógus körünk első megbeszélésére új gyülekezeti termünkbe. A szomszédos Szent Imre téri katolikus egyházközség színköre meghívott minket is a Királyerdei Művelődési Házban szombaton, október 7-én 15 órakor tartandó előadásukra, az 5 éve boldoggá avatott Brenner János életéről szóló zenés darabra. A részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges, beosztott lelkészünknél kell jelentkezni ehhez. Most tehát énekeljük a 768. éneket, és a végén én ki fogok menni a gyermekekkel a gyermek istentiszteletre. A 768. énekünk így kezdődik: Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te. Mástól nem remélek, mint az alélt bús virágra, megújító harmatot, vérző szívem fájdalmára, csak te hintesz balzsamot, könnyű sorsom terhe rajtam, ha imára nyílik ajkam. Rám-rám derül ismeretlen útamon egy kis öröm, azt is a te véghetetlen jóságodnak köszönöm. Hála könnyem tündöklése, a te neved hirdetése.
Lelkem tisztán és egészen egyesüljön te veled, el ne vonjon semmi többé, tied legyek mindörökké.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből, 42-es verstől a 49-es versig a következőképpen. Amikor kimentek, arra kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a beszédeket. Miután szétoszlott a gyülekezet, a zsidók és az Isten félő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást, akik velük beszélgetve arra biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt Isten igéjének a hallgatására. Amikor pedig a zsidók látták a sokasságot, beteltek irítséggel, és gyalászkodva ellene mondtak annak, amiket Pál hirdetett. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondták: először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr. Világosságú rendeltelek téged a pogányoknak, hogy üdvösségükre légy a föld legvégső határáig. A pogányok pedig ezeket hallva örvendeztek, és magasztalták az Úr ígéjét, és akik csak örök életre választottak, hittek. Az Úr ígéje pedig az egész tartományban elterjedt. Amen. Eddig Istenünk ígéje. Kedves testvéreim, gyertek fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy a vasárnap mindig veled való találkozás helyszíne lehet, és köszönjük, hogy egyben az egymással való találkozásnak is a helyszíne, hiszen amúgy nem is tudnánk sokszor egymásról, hogy mi is áll, hogy kivel mi történt a héten, mert mindenkivel egyszerűen nem vagyunk képesek találkozni egy hét alatt. Köszönjük, hogy itt veled is, és egymással is közösségben lehetünk. Háladunk neked minden alkalmunkért, háladunk neked azért is, hogy a közlegő terveinkben is velünk vagy, és tudjuk jól, hogy te vezetsz bennünket, hogyha rád bízzuk a dolgainkat. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a közelgő presbiter választást, áld meg, kérünk, Urunk, a mi gyűlést is, amely a leendő református osztályról fog szólni. És kérünk téged, hogy áld meg idős testvéreinket, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy bibliaolvasó kalauzunk szerint ma az idősek és a nyugdíjas lelkészeknek van a vasárnapja. Ezért minden kedves idős gyülekezeti tagunkat, kedves testvérünket, idősebb lelkészeket, nyugdíjas lelkészeket elét hozunk. Imádkozunk értük, hogy te adj nekik erőt, egészséget, kitartást, hogy mindig tudjanak olyan hűségesen járni a te házadba, végezni a te szolgálatodat. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a gyászolókat is, te erősítsd meg a vállukat, hogyha sok tehertől nehezedne, légy mellettük a gyász idején. Légy velünk, Urunk, add, hogy igéd az a szívünkben gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen, tehát ne csak beszélni tudjunk róla, hanem a hétköznapokban valósággal a te szereteted látszana meg az életünkön, nem más rossz dolgok. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetés előtt énekeljük a már megkezdett 449-es számú énekünket, második versétől második és harmadik versét. Második verse így kezdődik: Jézus menedékem, hű oltalmam nékem.
Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből minden bajból, hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hadahány tört, Jézus maga áll őrt. Jézus üdvösségem, te vagy földön égen, örök örömem. Kik szeretjük Istent, zengjünk neki itt len, s otthon odafenn. Lelkemest, hogy te vezest, s az a hívó szavad várom. Jézus vigasságom.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, a 29-es verstől a 31-es versig. Most azért, Urunk, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te igédet. Nyújtsd ki kezed gyógyításra, hogy gyelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek mindnyájan szent lélekkel, és az Isten ígéjét bátran hirdették. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, gondoljuk át az életünket, vagy akár a mostani aktuális életünket, és próbáljunk keresni egy olyan dolgot, egy olyan eseményt, vagy egy olyan elkezdett, megkezdett dolgot, akár lehet új dolog is, amelyben hirtelen egy akadályba ütköztünk és megtorpantunk. Kezdeti lelkesedésünk volt, elkezdtük, nagyon jónak éreztünk mindent, és hirtelen minden összeomlott. És azt is gondoljuk még mellé, hogy ilyenkor hogy szoktuk magunkat érezni, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk. És hogy mik lehetnek ezek a dolgok, amikbe belekezdünk ilyenkor. Keresztény ember is ember, ezért lehet ez például munkahely, lehet bármilyen vállalkozás az életben, lehet új kapcsolat is, vagy olyan dolog, amit kifejezetten Istentől, az ő szentek által kaptunk, mint küldetést. Lehet bármilyen dolog az életünkben, elkezdődhet úgy, hogy eleinte minden klappol, minden jól megy, de mindig bele fogunk ütközni valamibe, ami megállít bennünket a haladásban. Felolvasott hosszabb ige szakaszunkban Pál és Barnabás az első missziói útjukon voltak, és valahogy ők is így kezdték el ezt az egészet, nagy lelkesedéssel, és eleinte minden jól ment. Ráadásul még azt is fontos hozzátennünk, hogy nem maguktól indultak el ezen az úton, hiszen Bibliában olvassuk, hogy a Szentlélek indította őket erre a küldetésre. Tehát megvolt az egyértelmű jel, hogy ezt a dolgot, amit elvár tőlük Isten, azt a Szentlélek indítására teszik, nem a saját akaratukból. Ezt a következőképpen olvassuk. Ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Tehát Isten indítása megvolt. Nézhetjük, hogyha ők ugye két missziós, ilyen értelemben, akkor ugye tudjuk jó, hogy mögöttük áll egy gyülekezet, és a gyülekezet tagjai mit tettek. Ha elolvasnánk az egész részt, akkor kiderülne, hogy mielőtt elindultak volna erre a küldetésre, a gyülekezet tagjai mellettük voltak, böjtöltek értük, imádkoztak értük, ráadásul kezüket is rájuk tették, megáldották őket, és úgy indították őket útjára a küldetésükre. Milyen szép, hogy ilyen együtt volt a gyülekezet, együtt érzett velük, és így támogatták egymást. Tehát mondhatni, hogy a kezdeti dolgokkal minden rendben volt, hiszen ott volt Isten is, és ott volt a gyülekezeti közösség összetartása is. És így jutottak el, így ketten Antiókiába is, amelyről szólt az ige szakaszunk, ahol az egész város egybe gyűlt, ugye azt olvassuk, és mindenki az ige, az evangéliumnak az üzenetére volt kíváncsi. mindenki őket hallgatta, minden nagyon jól ment. Túl szépen hangzik, nem? Túl szépen hangzik így elsőre, hogy ha csak ennyit olvasnánk, hogy akkor belegondolnánk, hogy valószínűleg csak akkor van velünk Isten, hogyha így minden ilyen nagyon jól megy. De tudjuk jó, hogy az ige szakasz folytatódott tovább is, nem csak ennyivel ért véget, hiszen történt valami hirtelen. Hirtelen olyan valami, egy akadály, egy fal, amibe ők is beleütköztek. Hiszen olvastuk, hogy a közhangulat ellenségesé vált, és igazából az addig tisztelt, szeretett apostolokat elkezdték üldözni. Ugye olvastuk az igében, hogy kiderül, hogy miért Izrael népének, a zsidóságnak, ugye nem tetszett az, hogy ők ott Jézus Krisztusról beszélnek, hogy megtérnek az ők népükből is, és ráadásul még a pogányok is megtérnek. Tehát ellenük fordultak, és a kezdeti jó dolgok hirtelen beleütköztek egy falba. Megtorpant a missziónak a munkája, amelyen rajta volt Isten áldása, amely mögött ott volt a gyülekezet. Kudarcot éltek át, mondhatni, Pál és Barnabás ebben a helyzetben. Ilyenkor vele gondoltunk, testvéreim, hogyha ugye mondtam, hogy gondoljunk valamire, amikor mi is először lelkesek voltunk, utána beleütköztünk egy falba, mi hogyan csináltunk tovább? Van-e tovább egyáltalán ilyenkor, hogy mit lehet tenni? Például több ilyen helyzet is lehet, hogyha például kifejezetten a keresztény hitéletünket nézzük. Ha személyes életünket nézzük, akkor mi is beleütközhetünk egy-egy ilyen akadályba. Úgy érezzük magunkat, hogy elértünk egy szintet, egy bizonyos szintet már. Úgy érezzük magunkat, hogy közel kerültünk Istenhez, lettünk mondani dolgokról, vagy el tudtunk távolítani dolgokat, amiket Isten is közénk álltak. Úgy érezzük, hogy minden jól megy, egyenesen felfelé ívelt a hitéletünk, és hirtelen mégis történt valami. Mégis engedtünk mondjuk egy kísértésnek. És ilyenkor általában összetörünk, összeroppadunk, úgy érezzük, hogy minden összefogott ellenünk. Vagy ha nem a személyes életünket nézzük, akkor lehet egy olyan is, aki ugye ilyen szolgálatra adja oda az életét például, vagy Isten elé ad egy ilyet, hogy valakivel sokat beszélgetünk, és támogatjuk hitben, mellette állunk, megerősítjük, segítünk neki, imádkozunk érte, vagy együtt imádkozunk vele. Úgy látjuk, hogy ő is kezd így helyreállni, minden kezd vele rendbe lenni. Mi is úgy érezzük magunkat, hogy Istennek a jó eszközei vagyunk. Aztán mégis azt látjuk, hogy visszaesés van, vagy esetleg még a kapcsolatunk is megszakadt. Azt látjuk, hogy minden összeomlik, egy falba ütközünk. Falba ütközünk a saját missziónkban is akár. Pedig olyan sok áldozatot hozunk ezekért a dolgokért, olyan sok időt odaszánunk rá. Nagyon sokszor azt tapasztalhatják például, aki tanított már gyerekeket, az biztos átélte, hogy valamit úgy érezzük, hogy nagyon jól át tudtunk adni, és akkor következő órán íratunk belőle mondjuk egy röbb dolgozatot, és mégis az jön át, hogy nem figyeltek, nem tanultak belőle. Mit teszünk ilyenkor, amikor ilyet élünk át? Az általános verzió, vagy tendencia, mondhatjuk így is, az, hogy megkeseredünk, az, hogy kétségbe essünk, hogy méltatlankodunk, hogy mi erre nem vagyunk képesek, vagy ezt nem Isten adta nekünk, vagy abbadjuk addig buzgón végzett szolgálatot, amiről biztosan tudtuk, hogy Isten adta, biztosan tudtuk, hogy mások is mellettünk, vagy mögöttünk álltak benne. Hasonló helyzetben volt hát Pál és Barnabás, amiben sokszor mi is vagyunk, és nem is kell ilyen nagy dologra gondolni, amit ők végeztek, de ők mit tettek? Azon meglepődtem volna, ha azt olvastam volna, hogy mérgesek lettek, és ott hagytak mindenkit, és kész. De nem ezt tették, nem keseredtek meg, nem hagytak fel a szolgálattal, pedig minden okuk meg lett volna rá, hiszen ott úgy tűnt, hogy a missziójuk ott kudarcba fulladt. Következőképpen olvassuk, amit tettek. Ők bátran, engedelmesen, örömmel tovább hirdették az evangéliumot. És ez a három a kulcsszó van a mai Isten tiszteletünkön, amely által az ige meg akar bennünket erősíteni. A bátorság, az engedelmesség és az öröm. Ezt is nézzük, ezt a bátorságot. Alapból, ha belegondolunk valamibe, mert ugye itt az evangélium hirdetéséről szól, hogy ahhoz kell bátorság, már alapból ahhoz kell bátorság, hogy egyáltalán valakivel szóba álljunk, valakivel beszélgessünk komolyabb dolgokról. Ha ez egy idegen, akkor nyilván erre a bátorságra még jobban szükség van. Bátorság kell ahhoz is, hogy megmondjuk őszintén a véleményünket, ha valamit úgy látunk, hogy nem tetsző Istennek. Milyen bátorságról van hát itt szó az igében? Először, hogyha csak kifejezetten ezt nézzük meg. Olyan megbízható, meggyőző beszéd, amely Istentől származik, amely nem megalkuvó, nem azt mondjuk, amit hallani szeretnének az emberek, nem ítélkező, nem emeli fel azt, aki mondja. Nincsenek benne hátsó gondolatok, nem dacból fakad, vagy féltékenységből is, mindenek fölött legfontosabb, hogy nincsen benne gyűlölködés. Tehát a bátor beszéd az egyszerű, félreérthetetlen és világos, tehát Istennek tetsző egy szóval. De nem csak beszédhez kell bátorság, sőt, rengeteg dologhoz kell bátorság, hogyha a saját életünket megnézzük, hiszen mindannyian Krisztus követjük, és a hétköznapjainkban is őt kéne követni, nem csak amikor együtt vagyunk a gyülekezettel. Például már ahhoz is kell bátorság, hogy egyáltalán a keresztény voltunkat felvállaljuk mondjuk ismerősök előtt, munkahelyünkön, hétköznapi életben. Úgy, hogy közben az ne is olyan hatást keltsen, hogy visszatetsző legyen. Bátorság kell ahhoz is, hogy különböző dolgokba belemenjünk, különböző terveket megvalósítsuk, vagy egyáltalán elkezdjünk. Ilyen például az református osztály, amelyet szeretnénk, a gyülekezetet szeretné, és amelyről ma is lesz például a beszélés. Tehát rengeteg mindenhez a bátorság, amit imádságban elkérhetünk Istentől. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben ezt írja erről az ige szakaszról. Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék a te ígédet. Tehát ha bármikor is azt éreznénk, hogy a bátorság hiánya miatt torpanunk meg keresztény életünkben, szolgálatunkban, akkor kérjük imádságban Istent, hogy adjon kellő mennyiségűt számunkra. A másik dolog, amit emlegetett az ige a bátorság mellett, az engedelmesség. Ráadásul Jézus parancsának való engedelmesség. És miért van így kifejezetten kiemelve az, hogy Jézus parancsának való engedelmesség? Hát azért, mert nem emberek parancsának való engedelmesség. Nem emberek indulatára való hallgatásról van itt szó, hogy akkor valaki azt mondja, hogy hát ez nem megy neked, ezt nem jól csinálod, ez nem neked való, akkor kész, akkor abba hagyjuk, amit csinálunk, amit elterveztünk, és ennyi. Lehet, hogy Istentől érezzük, hogy arra elhívott bennünket, és mégis mondanak nekünk ilyeneket, és ha hallgatnánk az emberi szóra, emberi indulatra, amely ugye rossz indulat is lehet, akkor nem jó úton járnánk. Nem is a saját gyengeségükre néztek emellett, hiszen sokszor a mi fejünkbe is megfordul, amikor egy-egy feladatba, szolgálatba, bármibe belekezdünk, hogy én erre nem vagyok képes, nekem ez nem megy. Én megpróbáltam mindent, megpróbáltam minden erőmet összeszedni, rengetegszer már kudarcot vallottam, én akkor ezt abba hagyom. Az apostolok nem ezekre néztek, hanem arra, hogy mit parancsol nekik az Úr, és csak is erre. És azért erre, mert ez a legfontosabb. Mert ha azt nézték volna, hogy milyenek a körülmények, ha azt nézték volna, hogy ők mit gondolnak, akkor valószínűleg a misszió sem ment volna semmire. Nem jutott volna el a pogányokhoz az evangélium, és ugye ha további hatásait nézzük, akkor most nem ülnénk itt együtt mi sem. Jézus parancsa, ugye ezt mondtam, de milyen parancsról van szó, mert ugye erről a szóról egyből az jut eszünkbe, hogy a katonák parancsolnak, és akkor ott engedelmeskedik el, vagy valamilyen feljebb való parancsol, és ha tetszik, ha nem, meg kell csinálni. Nem ilyen szót használ itt a Szentírás, hanem inkább egy baráti tanácsot, de egy olyan tanácsot, amelyhez elköteleződés is jár. Hiszen egy Jézus Krisztus is a mi barátunk, és azt szeretné, hogy mi is azok legyünk számára. És ugye elmondja, hogy milyennek a feltétele, János evangéliumából olvasom az igét. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok néktek. Tehát az ő parancsa egy olyan parancs, egy olyan baráti jó tanács, amiben 100%-osan megbízhatunk, hogy biztosan tudhatjuk, hogy az jó nekünk. Még akkor is, hogyha nem hisszük el. Még akkor is, hogyha minden ellene beszélne, minden körülmény, emberek, stb. Tehát egyedül csak erre van szükség, hogy Jézus Krisztusnak engedelmeskedjünk, és ne csak akkor, amikor mások látják, hanem akkor is, amikor egyedül vagyunk kint a világban. Tehát, hogyha bármikor megtorpannánk a szolgálatunkban, azért, mert úgy érzük, hogy valami nincs a helyén, akkor kérjük Jézusnak az útmutatását, a vezetését, vagy nézzük meg, hogy ő mit parancsolna arra az adott helyzetre. A bátorság és a Jézus követése mellett egy harmadik dologról is szól az ige, az örömről. Ezt úgy olvastuk, hogy örömmel Szentlélekkel teltek be. Nézzük a hosszabb ige szakasznak a példáját. Hát ott sem öröm, sem a Szentlélek munkája nem tűnt ott ki abból, amikor ott egy vita volt, ráadásul ugye ellenük fordultak. Tehát emberileg teljesen érthető lett volna, hogyha azt olvassuk, hogy ők ott keserűséggel, értetlenséggel a szívükben elhagyják őket, és kész. Abba hagyják a feladatuk végzését. De pont az ellenkezője történt annak, amit vártak. Vártunk volna mi. Szívüket a Szent Lélek, az öröm és a békesség járta át. Az első kettő olyan dolog, amire mi figyelhettünk, de azt, hogy a szívüket a Szent Lélek és az öröm járja át, azt mi nem tudjuk kierőszakolni, kifacsarni magunkból. Ezt az egyet Isten adja hozzá. Ezt ő adja nekünk, szinte mondhatjuk úgy is, hogy ajándékba az ő Szent Lelke által, azért, mert az első kettő feladat teljesül. Kérjük tőle a bátorságot, hozzáfordulunk, és engedelmeskedünk az ő szavának. Jézus ígérete következőképpen teljesedik be, szintén János evangéliumából. Örülni fog szívetek, és örömöket senki nem veheti el tőletek. Mert tudjuk jó, hogy az öröm csak Isten adhat meg az életünkben, a szolgálatunkban, a vállalkozásainkban, az csak Isten adhatja meg. Az tényleg felülvaló, nem emberi öröm, mert akkor már azért csinálnánk az egészet. Nem külső, nem olyan öröm, amit külső körülmények befolyásolhatnak. Ez akkor a legfontosabb, amit említettem is, amikor valamit többször próbálunk, és látjuk, hogy eredménytelen, vagy legalábbis eleinte annak látszik, akkor is érezzük ezt az öröm, békességet, és bízunk benne, hogy mégis volt értelme. Mégis van értelme, és majd Isten munkája, még akkor is, hogyha lehet, hogy ezt nem fogjuk mi látni. És olyan öröm, amiről Jakab levele is beszél, hogy a kísértés idején is megtapasztalható. Szintén olyankor, amikor semmi okunk nem lenne örömet vagy békességet érezni. Tehát, kedves testvéreim, hogyha megtorpanunk a szolgálatunkban, imánkban kérjük, hogy Isten Szent Lelke adja meg nekünk, minden szolgálatunkhoz, minden általunk végzett dologhoz az örömöt, a békességet, hogy a szívünk ezzel legyen csordultig, ne keserűséggel, indulattal, rossz indulattal, lehetne még sorolni a sok rossz dolgot. Tehát, kedves testvérek, bátran, engedelmesen és örömmel végezzük itt a szolgálatunkat. És ekközben pedig figyeljünk Jézus útmutatására, hiszen ő mindig megmutatja azt, hogy mi a mi feladatunk, mi a helyes, a tökéletes és neki tetsző. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetése felelve a 715-ös számú énekünk első három versét énekeljük. 715-ös számú énekünk így kezdődik: lelki próbáiban Jézus, légy velem.
Lelki próbáimban Jézus, légy velem. El ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyeresség kísért, tőled elszakadnom, ne hagy semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat. Szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet. Bár e test erőtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom.
Kedves testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva, fohászkodjunk a mi Úrunkhoz. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy velünk vagy, köszönjük azt, hogy vezetsz bennünket, köszönjük azt, hogy számíthatunk rád, de add a szívünkbe azt a vágyat, hogy mi is akarjunk veled lenni, mi is akarjunk benned bízni, mi is akarjunk hozzád fordulni. Kérünk, Urunk, hogyha átéltük valóban azt, hogy a te szereteted jár át bennünket, hogyha átéltük a megváltásnak a csodáját személyesen, akkor azt tükrözze az életünk, a magatartásunk, a hozzáállásunk a világban. Mert ellentétben akkor egy olyan képet vetítünk az emberek elé rólad, ami nem te vagy. Kérlek, Istenem, add, hogy amikor rólad beszélünk, vagy téged képviselünk a világban, akkor adj nekünk bátorságot. Bátorságot, hogy melletted maradjunk. Adj nekünk elszállást, odaszállást, elköteleződést, amikor azt szeretnénk, vagy azt kérjük tőled, hogy neked engedelmeskedjünk. És tudjuk azt, az ige alapján is tudjuk, hogy te akkor megadod a szent lelked által az örömöt, békességet a szolgálatainkba. Így kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg minden egyes tagját, áld meg betegeinket, kérünk téged, Urunk, hogy gyógyítsd meg őket. Gyógyítsd meg azokat, akik összetörték magukat, gyógyítsd meg azokat, akik egyedül maradtak, hiszen egy édesanyja, mivel így kórházba került, így a leányát nem tudja gondozni, adj oda is egy olyan segítséget, amit te szeretnél, aki megbízható. Áld meg azokat a testvéreinket is, akik betegségekkel küszködnek, te adj nekik gyógyulást. És add, hogy ha hazatérünk a hajlékainkba, ne felejtsük el azokat, amiket tőled hallottunk. Jézus Krisztusért, a te fiad nevében kérjük, hogy hallgass meg mindannyiunk egy csendes percben elmondott imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével, és utána úgy fogadjuk az Úr áldását.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújtsd feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Akit régen tép, óhoz rávi esztendőt, megböngötte már e nép a múltat, s
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és szintén egy másik énekkel Kárpátalján élő testvéreinkre is gondoljunk, miközben elénekeljük a 799-es számú énekünket, első, negyedik és ötödik versét, mely így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem. Velem van Istenem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű kardja átölel, oltalmaz ő. Nappas bús éjjelen, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem.
Te vagy velem, mit féljek én?
Vesződ meg, véd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem, mindig velem.
Kedves testvéreim, most pedig énekeljük el záró énekünket, 822-es énekünket első versétől a hetedik verséig, mely így kezdődik: testvérek, menjünk bátran. Áldott vasárnapot kívánok minden kedves testvérnek!
Most.